Füles bagolyolvasó, Mikszáth Kálmán, Sárika grófnő. Szép fekete szeme volt is, 1 millió hozománya. A két szem ragyogó fénye elvilágított messzire, az 1 millió forint szaga elhatott még messzebbre. Mindenfelől özönlöttek az udvarlók a kelendi várkastélyba, hová az öreg grófné hozta unokáját a nevelőből. Hanem Sárika grófnőre nem tett benyomást senki. Fiatal volt még, játszott a világgal, bolondozott az emberekkel. Elég vagyona volt hozzá, és végtére az udvarlóknak is elég türelmük volt hozzá, makacs szívósággal egyengetni maguk előtt a sors esélyeit. Az 1 millió mindenütt olyan növény, hogy akárki szívesen beáll érte szenvedélyes botanikusnak. A legkiválóbb udvarló Kukulef Iván herceg, gazdag orosz főúr, az elegáns gróf Berzaj és az ábrándos Kole Péter báró. De, aki mindezek fölött állott, az az ifjú Daróci volt, 5 magyar uradalom tulajdonosa, aki úgy lovagol a turfon, mint egy mars, úgy lő, mint egy Tell Vilmos, s úgy szónokol az alsóházban, mint egy kis Pitt. Szép, barna fiatal ember, magas homlokkal, eleven kék szemekkel, közepütt kiborott váltállal. Ő is, mint valamennyien, valódi eszenciája a higlifenek. Ez volt Sárika szerint az úgynevezett állandó gyűjtemény, a többi lótófutó gavallér már csak a mozgó és tartalék sereget képezte. Azokról már nem is érdemes lajstromot vezetnie. Elég sok komédiát csináltak ezek is. Iván herceg erőszakkal akarta elrabolni egyszer, minden el volt már előre csinálva, váltott fogatok a vasútállomásig, onnan pedig extra vonatok egész Szentpétervárig. A terv az volt, hogy egy sötét éjszakán kilopja hálószobájából az ablakon át, mely a kertre nyílt. És alkalmasint sikerül is, ha komornyikja egyszer le nem issza magát és puszta pajtásságból el nem meséli az egész titkos kombinációt a Daróci legényének, ki egy rakás szivar csutkáért, melyet Trézsi szoba leány gyűjtött számára, meglágyult kebellel adta tovább a titkot, és az viszont egész odáig, míg a Sárika grófnő fülébe nem jutott. Persze, hogy mosolygott rajta és azt gondolta magában, de hiszen Iván herceg mégis derék ember. Aztán megparancsolta a titoktartást és az ominózus éjszakán befektette saját szobájába és ágyába társalkodó nőjét, Tini kisasszonyt. Reggelre pedig nagyot nevetett, mikor hálószobáján az ablaktáblákat, a zsaluval együtt, leszedve találták a kertben, Tini kisasszonyt pedig nem találták sehol. Na, hogy az Iván herceg kísérete is elpárolgott gazdástul, mindenestül, azt talán felesleges is mondani. Sárika grófnő ezt a pikáns történetkét aztán feltálalta a reggelinél vendégeinek. Hisz ez valami eredeti, valami bizarr. Egy regény hősnő, aki elcseréli magát és beáll régi seurnek. Hogy fognak ennek a komédiának nevetni a szezon alatt a társaságban? Péter bárót még meg is kérte, hogy írjon róla balladát. Ő ért az ilyen bolondságokhoz. A nagymama egyet-kettőt köhintett közbe és azt mondta az egész históriára no-no. A grosszmama keveset szokott beszélni. Igazi ritkaság öregasszonyságban. Daróci felugrott és össze-vissza csókolta Sárika kezeit, azokat a szép, parányi kezecskéket, melyek a sorsot igazgatják. Harmant, önbámulatra méltó kis intrikus. Bravo! Péter báró feldöntötte teáját meglepetésében és azt morogta magában, szegény Iván hercegő arra gondolt, milyen rossz annak, akit nevetnek és nem nevetett. Annál jobb hatást csinált a hír a ravasz gróf Berzajra. Hűm, nem rossz. Egy makacs vetélytársal kevesebb. Iván herceg nem tér többé vissza, legfőlebb Tini kisasszonyt küldi el utánvéttel. No, az majd elbeszéli ezt az egész kis epizódot körülményesen. Csak megjönne estig a teához. Csupán egy ember nem nyilatkozott sehogy, mindössze a homloka sötétedett el kisé, és egy futórángás rajzolt különböző szegletes vonalakat az ajcélei körül egy percre. De azt nem vette észre senki. Ki ügyelne egy igénytelen egyén arcának szimptomáira? Mi köze lehetne egy szegény ördögnek az urak ketteléseihez? Törődik is azzal valaki, hogy miről gondolkozik az akkor, mikor a többiek nem gondolkoznak semmiről. Ez az ember a kelendi határt tagosító fiatal mérnök volt, kiműködése alatt az uraságnál kapott szállást és kosztot. Sárika grófnő talán csak maga vette észre azt a sötét vonást azon a kemény arcon. Fidonc, mintha nem is vette volna észre. Az kisé bosszantá ugyan, hogy akad valaki, aki nincs elragadtatva csínye fölött, sőt ellenkezőleg, haragszik érte, s azt elég neveletlen ki is mutatni. Vagy meg lehet, nem is arról gondolkozik, meg lehet, az jár eszében, min vesz új csizmát, ha elkopik a mostani. De akkor mégis bosszantotta, hogy zseniális juksza nem bírta fölkelteni érdeklődését, annyira nem, hogy fumigálja, észre sem veszi. Egy szóval, mérgeskedett rá. Íme, egy kiállhatatlan ember a sok szeretetre méltó között. Egy ordinaire darab a canaille közül. No, ugyan érdemes gondolkozni felőle, és aztán nem is gondolkozott egész estig. Este, éppen a vacsora végén, váratlanul bejelentették, hogy a begördülő hintón megérkezett Iván herceg. Tini kisasszonyt is magával hozta félájultan és saját karjain vitte be a szobájába. Ez a hír persze felvillanyozta az egész társaságot, a grosszmama levette szeméről a pápa szemet és félretette az Abendblattot, Péter báró elhibázta a kiadást a Fischben, amit kimondhatatlanul restel, a mérnök arcán pedig egy rángás volt észrevehető. A harag szokott szülni ilyet, kölcsönadva azt a bosszúnak. Sárika grófnő elfordította fejét, hogy ne lássa azt a kiállhatatlan embert. Holnap szobájába fogja küldeni a vacsorát. A grosszmama zudemokrat is, ide ülteti maguk közé. Az ördög tűri itt a grimászait. Aztán megmondta a komornyiknak, hogy rögtön látni kívánja Iván herceget. Erre következett be csak az igazi meglepetés. Az ördögbe is az eldobott kártyát mennyire siet újra felvenni a szép Sárika. No, ezt a játszmát alig ha nem vesztettük el. Súgá Péter báró Darócinak, s majd még halkabban hozzátette, hanem hogy Iván herceg visszajöjjön, a szerénytelenségnek egy kicsit mégis vastag. Nehány perc múlva Kukulev herceg megjelent az ajtóban. Sárika grófnő nyájas kiszorítással fogadta. Foglaljon helyet, ön ma eredeti akart lenni, nem is mondta távozását. Azt hittük, nem látjuk többé. A herceg mogorván rázta meg nagy, rőt fejét, és némi lassúsággal ereszkedett le egy karszékbe. Megvallom, nem volt szándékom visszajönni, hanem. Itt felejtettem valamit. Aha, egy kis sajtóhiba csúszott be terveibe. Azt akarja ön kiigazítani. A herceg kék szemeiben az öröm ragyogó tüze lobogott fel. Nem mondom, hogy nem. Azután fölkelt, egész közel lépett Saroltához és suttogó hangon mondá, ha a grófnő is úgy akarja. Sárika könnyedén hátra lépett és élénk, mosolygó arcát valami pokoli szemkápráztató gúny öntötte el. Már a korrektúrára nem vállalkozom, édes herceg. Apropos, iszik ön egy kis teát? Iván herceg dühösen harapott ajkaiba s elvegyült a többiek közé. Sárika pedig leült a zongorához, valami bolondos valcert játszott el kétszer egymás után, és olyan hidegnek látszott az arca hozzá, mint a márvány. Nem sokára elhagyta a termet, az ajtóból még egy pillantást vetett a férfiakra és az a pillantás még hidegebb volt arcánál. A férfiak közül legelőbb távozott Iván herceg, nyomban utána a mérnök, a többiek még folytatták a fistet. Ott kint nagy sötétség volt, az ember alig bírta magát tájékozni a tornáztól a vendégszobáig, a süvöltő szél eloltotta mind a két lámpát a homlokzatnál. Midőn éppen le akart menni a széles márvány lépcsőzeten, Iván herceget vállon érintette valaki. Mi az? Ki az? Kérdé felriadva. Én vagyok, Fekete Miklós, a mérnök. A hön az? Nos, hát mit akar? Fekete Miklós egészen odaállott a herceg mellé, délceg termete kiegyenesült, úgyhogy egy fejjel látszott magasabbnak a szokottnál, sötét szemei pedig vadul forogtak. Azt akarom önnek mondani, herceg úr, hogy ön egy impertinens ember. És a hang, melyel ezt kimondta, olyan szilárd és olyan fagyos volt, hogy a herceget önkéntelenül megrázta. Egész testén végig futott tőle a szibériai hideg. E pillanatban a tornácon egy árny lebbent át, valami fehérlő női alak, melynek körrajzát, mint a füstét, nyomban elnyelte a sötétség. A herceg gyanakodólag nézett utána, mi alatt Fekete Miklós választalanul távozott szobájába, a kertilakba. A herceg jól gondolta, az az árny Sárika grófnő volt. Amint végigment a folyosón, izgatottan lépett be társalkodó nője szobájába, kibágyattan, az ijegység és az útfáradalmai miatt megtörve feküdt a pamlagon. Sarolta mellé ült egy karszékbe és lehajolt, szép magas homlokát megtapogatni, ha nem forró-e? Nem volt forró, üterét is rendben találta. Hogy van, kedves Tini? Képzelem, mennyire meg volt ijedve, szegény barátnőm. Tini kisasszony biztosítá, hogy az egész csak a felindulás és a bosszúság múló gyöngesége. Mint bánt önnel a herceg? Jól, nagyon jól. Amint észrevette a vasútnál, mert odáig ő külön utazott, hogy engem hozott el a grófnő helyett, hogy búskomor lett, hogy még nekem kellett őt vigasztalnom. Sárika grófnő kedélyesen kacagott fel, de csak hamar komoran nézett maga elé. Ugyan mondja, kedvesem, kit hitt el rablójának elején, ugye, hogy valaki másra gondolt? Vallja meg nekem igazán, senkire, Sarolta fürkésző gyanakodással szögezte rá fagyos tekintetét. Tehát csak ugyan nem volna önnek senkie? Lehetetlen az, hihetetlen az. Tini szomorúan rázta a fejét, azután kis kezecskéibe temette gömbölyű, barna arcát, azért-e, hogy egy ásítást elnyomjon, vagy hogy a rajta elömlő pirt eltakarja. Sarolta bosszús ingerültséggel rázta a fejét s más oldalról kezdett manövrírozni. Valóban édes barátnőm, ki-e is lenne itt önnek ebben a szaharában? Szegény Tinim, elvirágzik anélkül, hogy észrevegyék, mint a bokor háta mögé szorult ibolya. Egyetlen önnek való fiatalember sincs a vidéken, a tisztartó fia nagymamlasz, ami pedig Fekete Miklóst, a mérnököt illeti. Sarolta fürkészőleg nézett Tinire, kinek azonban arca nem árult el érdeklődést. Hideg volt és közönyös. Ami a mérnököt illeti folytatása Rolta elején Amstendig embernek hittem, hanem. Vágott közbe Tini önkéntelenül. Legújabban úgy értesülök, hogy az egy ellemtelen nő csábító. De már ez több volt az elégnél. A szerető szív megdobban a nagyvádra és erőt ad a lankadtagoknak. Tini felszökött helyéről, termete kiegyenesedett, mint egy pár duci, szeme megvillant fenyegetőleg, mint két pisztolycső, a vér pedig mind odatódult halvány arcába. Megragadta a grófnő karját, s reszkető hangon kiáltá, az nem igaz. Az hazugság, a grófnő felháborodva hátrált két lépést. Tini heroizmusa keserű könnyekbe ment át. Megcsalták, én istenem, rossz emberek elámították a grófnőt. Én ismerem őt, én tudom, milyen. Az egy félisten, még annál is több, sokkal több. Büszke lehet az a föld, amit megtapod. Ah, hát így vagyunk. Kacagott fel görcsösen Sarolta és sietve hagyta oda a szobát. És Tininek úgy fájt az a gúnyos kacagás. Hát mi kacagni való van abban, hogy ő szeret? Mi nevetséges van abban, hogy az Isten szívet teremtett az embernek? Ugyan tudta-e a teremtő, hogy milyen veszedelmes ajándék a föld fiának, hogy, míg ebben a világban témfereg, hol ide-oda lögdösve ütik verik sors és viszonyok, addig búra bajra még egy másik világot is hordozzon, a szívet, melyben kikiüt a forradalom, és egy hadsereggel sem lehet elnyomni. De Saroltának is fájt valami. Egész éjjel nem hunyta be szemét, álmatlanul hánykolódva vánkosain. Az fáj neki, hogy milyen boldogok mások, milyen büszke volt ma az a lány, mikor ideája jellemét védelmezte. Egy királyné, ki trónjáról mennydörög le, mire lehet büszke ilyen nyomorult, szegény lény, kinek egyebe sincs, mint szép szeme, piros arca. S az a leány mégsem cserélne vele, ő vele, gróf Kelendi Saroltával, kinek több a szolgája, mint amennyi hajszál az ő fején, azon az árva, gyámoltalan főn, mely mégis kedvesebb Fekete Miklósnak mindennél a világon. Kétségtelen, hogy szeretik egymást. Azt bizonyítja a mai affér is a herceggel. Oh, milyen gőgös hanglejtése volt annak a kiállhatatlan parasztnak, mikor egy hercegnek szemtől szembe azt merte mondani. Impertinens ember, mert ő helyette a kis Tinikét merte elrabolni. Ha csak őt rabolja el, akkor az persze semmi, viheti a pokolba. Senki sem kérte volna számon, mert nincs egyetlen férfi sem környezetében. Mind nulla, azaz egy meg, aki van, mást szeret, annak meg Kelendi Sarolta nulla. Oh, milyen nagyon fáj pedig nullának lenni annak, ki mindenütt a legnagyobb szám. Oh, milyen gyűlöletesek a boldog emberek, kik el vannak bízva egymásban. Sárika háborút üzent a boldogságnak. Az emberi hiúság és a rossz nevelés vétke ez. Azt óhajtani, amit nincs, nem tűrni semmi olyat másnál, amire ő még rá nem unt. A lélektan eléggé megmagyarázza. Az a kis darab hús, a szív, tele van ellenmondással, kegyetlenséggel és hiúsággal. A hiúság pedig olyan, mint a tolvaj, semmi sem szent előtte, föléri a legnagyobbat és lehajol a legkisebbért is. Minden egyformán édes neki, ha a másé, és nem válogat az eszközökben, hogy hozzájusson. Sárika grófnő kacér kezdett lenni. Másnap kilovagolt udvarlói kíséretében a királyerdőbe, hol véletlenül Fekete Miklós húzatta a láncot, ott aztán véletlenül kedve jött megállapodni, megéhezett. Tehát felterítette lovászaival a villás reggelit és személyesen hitta meg a mérnököt. Az nem fogadta el, először, mert nem szokott kétszer reggelizni, másodszor, mert nem ér rá. S azzal ott hagyta az udvarias grófnőt a faképnél és dolga után látott. Sárika bosszús volt. Egész nap dúlt-fúlt és kíméletlenkedett az urakkal. Péter báró meg is neheztelt érzékenyen és este felé elutazott ezredéhez, Győrbe. Azon túl aztán ritkán lehetett Sárikát jókedvűnek látni. Minden nap érte valami kellemetlenség. Következő nap össze-vissza vagdalva hozták haza Iván herceget valahonnan. Senki sem tudta, mi baja történt. Egy hang sem beszélt arról. Sarolta meg volt győződve, hogy pár bajt vívott Fekete Miklóssal. Ki is kérdezte Feketét, ha nem tudja-e, mi történt Kukulev herceggel. Az aztán csinált hozzá olyan együgyű arcot, hogy öröm volt nézni. Hát honnan tudná ő azt, szegény rögturkáló, hogy mit csinálnak a magas uraságok unalmukban. Bizonyosan pár baja volt a hercegnek. Szokott önvívni, szoktam, midőn logaritmusokkal megostromolom a fraktákat. Hanem már a kard és pisztoly nem az én mesterségem. Tehát nem is használja soha, soha sincs bajom senkivel, grófnő, de lehetne. Tudom, hogy önnek is van olyan valakie, kinek a becsületén ejtett foltot le akarná mosni vérrel. Valóban, nekem van olyan valakim, és ezzel egyszerre el volt metszve a párbeszéd fonala. Nem lehetett szőni egy hajszállal sem odább. Sarolta büszkén billentett fejével és távozott szobáiba, hogy ott kedvére kisírhassa magát, amiért úton útfélen sértegeti egy szemtelen, pimasz ember. Off, azok a sebek az Iván herceg testén, melyek a tini két fekete szeméért voltak odaszabdalva, jobban fájtak neki ezerszer, mint magának Iván hercegnek. Átkozott legyen az a két fekete szem, mely oka volt nekik, és ezerszer átkozott az a kéz, mely adta őket. Azt hitte, hogy gyűlöli Fekete Miklóst, pedig nem gyűlölte. Azt hitte, hogy szereti Iván herceget, pedig gyűlölte. Elhatározta, hogy ezen túl kerülni fogja a mérnököt, és ha találkoznak is, ő a büszke kelendi gróf kisasszony lesz irányában, míg ellenben Kukulev herceget elhalmozza gyöngétségével. Milyen édes gondolat szeretni azt, kit ő gyűlöl, és úgy tett, amint mondá, a mérnökkel úgysem igen találkozhatott volna, mert a siettetvén a tagosztás befejezését, reggeltől késő estig kint járt a mezőn, s, amíg üres ideje maradt, azt, vagy tininek, vagy szobai munkájának szánta. A herceg iránt elég alkalma volt kimutatni, míg betegen feküdt, a részvétet, s mikor felépült, a gyöngéd odaadást el annyira, hogy az idején hitte kezét megkérni. Nem tagadta meg, úgy tett, mintha örülne neki. Nem sokára megtörtént a jegyváltás is, mitől úgy szétfutamodtak az udvarlók, mint az ördög a tömén füstől. S a gróf Berzaj vélt látni valami fekete pontot a jegyesek derültegén, és ott maradt. Neki volt a legjobb szeme, az eljegyzési ünnepé csupán nem famille ment végbe. Egy pár rokon, falun tartózkodó vendégeik és Fekete Miklós vettek részt benne. A menyasszony maga akarta úgy. Különben elég boldognak látszott, mindenki azt tartotta. Na, ezek ugyan szeretik egymást, boldog pár lesz belőlük, ha nem volt még egy ragyogóbb arc is az övénél a társaságban. Annak az arcnak a ragyogása nagy árnyékot vetett a Saroltáéra. Fekete Miklós az asztal alatt ebéd közben egy gyűrűt húzott fel alattomban a tini ujjára. Ez is azt jelentette, mit a főúri pár gyűrűje. Sarolta észrevette a gyűrűcserét és belesápadt. Az a gőgös márvány homlok, melyen ott villogott a kilencágú gyémánt diadém, egyszerre olyan izzó lett erre a látványra, mint a pokol. És fortak benne pokoli gondolatok. Milyen nagyszerű lenne szétmorzsolni egy mennyországot és alkotni helyette egy másikat? Magának. Meg kellett adnia magát. Ő, ki háborút üzent a szerelemnek, legyőzetett általa, rabja lett. Ő, ki meg akarta szúrni a tini szívét kisé, keresztül szúrta a magáét egészen. Oh, ez a játék sokba került. Hát még mibe fog kerülni? A ragyogó gyémánt diadém olyan nehéz volt homlokának. Ledobta fejéről. Tűzött helyébe egy fehér rózsát. Nem de ön is külön végszernek találja a rózsát a gyémántnál? Kérdé feketéhez közeledve. Én igen, felelt az nyomatékosan. Az a nyomatékosság annyit jelentett. Te, tudom, nem Sarolta némi keserű szemrehányást vélt fölfedezni hangjában, és ez végtelenül boldoggá tette, pedig hát ez lehetett szarkazmus is. Higgye meg, Fekete, bennem is van pedig hajlam a költészetre. Én is tudok érezni. Fekete nem szólt semmit, elhitte neki. Én nem vagyok rabja a kincsnek, rangnak. A gyémántnál jobban vonz a fehér rózsa, a szalonnál az árnyas liget. Én is le tudnék mondani mindezekről egy szerető szívért, egy igazi szívért, egy hajszálnyi boldogságért. A mérnök nagy álmélkodással tekintett fel a beszélőre, meggyőződni, hogy a kevés menyasszony úgy könyv nélkül beszéle, vagy pedig idéz valami poétai munkából össze-vissza cikornyás ékességű mondatokat. Hát azon a büszke halavány arcon éppen akkor folyt végig egy csillogó nagy könycsepp, amely megmagyarázott volna mindent másnak, de Miklós nem tudott olvasni a sorok között. Éppen akkor is arról gondolkozott, hogy csak egy tudomány van a világon, és az nem a lavateri, hanem az egyszer egy. Ő bizony megint csak inkább elhitte a grófnőnek, hogy azt a sok jót mint képes elcserélni azért a sok semmiért, mert nem tudta volna számokkal bebizonyítani az ellenkezőt. Másnap esős idő volt, egész nap bent dolgozott a kertilakban. Egészen el volt merülve a térképrajzolásban, midőn egyszerre nyílt az ajtós belépett rajta Sárika grófnő egyedül. A mérnök fel sem pillantott, azt hitte, hogy az inas jött be, s nyugodtan számítgatott tovább. Valahol kimaradt egy pár parcella, azt kereste mindenütt. A kifeszített körzővel hümmögve szurkált ide-oda a vonalokon. Sárika nem merte megszólítani. Oh, hogy némán is észre nem vette szíve hangos dobogásáról. Nagy sokára mégiscsak észrevette, s olyan lyukat szakított ki körzőjével a mappán meglepetésében, hogy amiatt legalább hatholdas szántóföld mállott semmivé a természetben. Nem is tudta eleintén, káromkodjék-e, vagy pedig jó napot kívánjon a grófnőnek. A nehezebbet választotta, jó napot kívánt, s megkérdezte a váratlan szerencse okát. Beszélni óhajtottam önnel, Fekete. Parancsoljon velem, nem háborgatom önt munkájában? Kérdé szokatlan félénk hangon. Mi kérdés? Mind dolgozik most, a méltóságtok birtokának térképén. méltóztatik talán megnézni. Azzal oda nyújtotta a grófnőnek, magyarázva, hogy a sárgás szín a szántóföldeket, a zöld szín a réteket, a halvány zöld a legelőt, a bokros zöld pedig az erdőket jelenti. Ez meg legfelül micsoda? Kérdés arolt a villogó szemekkel. Ez a kelendi grófi címer, a kardot tartó oroszlán, összefonva a herceg Kukulev címerrel, a nyillal átlőtt sassal. Gondolom egészen jól van. Sárika grófnő letépte mindkét kezéről a kesztyűt, megragadta a térképet és összetépte négy darabra, aztán odadobta a mérnök lábaihoz. De hát miért teszi azt a grófnő? Szólt álmélkodva a mérnök. Hogy merte az én címerem mellé egy idegenét festeni? Hiszen a grófnő tudja, hogy miért. Én sohasem leszek a Kukulev hercegneje. Érti? Soha? Értem. E szerint a másik térképen kimarad a herceg címere? Monddá fekete szelít flegmával. Én gyűlölöm, kik nem állhatom Kukulev herceget. Semmi okom sincs kételkedni benne. A grófnő hátra vetette hosszú kék fátyolát, s amint kigyulladt bűvös arcával mindig közelebb-közelebb lépett feketéhez, olyan volt, mint az égből aláereszkedő angyal. Gyűlölöm a herceget, mert mást szeretek forrón, szenvedélyesen. Egy olyan embert, aki arról nem is tud. Fekete Miklós vállat vont és azt mondta vigasztalásul, az bizony nagy baj. Kár, hogy nem segíthetek rajta. Ha én festeném a grófnő életének mappáját, biztos lehet, hogy fekete helyett mindenütt pirossal színezném ki. A grófnő haragosan dobbantott lábával. Én istenem, ön nem ért engem, fekete kérdő pillantást vetett rá. A büszke gróf kisasszony pedig még közelebb lépett hozzá, kezét lihegő mellére tette, attól félt, hogy lélegzete fog elállni a ma nehány szótól, mit kimondani akar, kezével görcsösen kapaszkodott a nagy dolgozó asztal csücskébe, hogy össze ne rogyjék. Olyan volt, mint a bűnös angyal, kivétkei lajstromát nyújtja át az Istennek, olyan volt, mint a haldokló szemérem, és olyan volt, mint a feltámadó őrület. Uram, én szeretem és imádom önt. A mérnök megdöbbenve lépett hátra egyet egyszer-kétszer végig sétált a szobán azután monoton hangon előadá, hogy az, amit a grófnő mondani kegyeskedett, igen különös dolog a maga nemében, de hát ebből még ő sehol sem vette ki azt, ami a dolog lényegére vonatkozik, hogy tudnillik mit évő legyen már most ő azzal a négy darabra tépett mappával. Sarolta egy pokoli démon lesújtó tekintetével függeszté rá szemét. A sértett női méltóság kifakadása volt az, metsző és éles. Ember, én nem arról beszéltem önnel. Fekete Miklós elhárító mozdulatot tett kezével, aztán kinyújtotta azt és némán mutatott arra az egyszerű vékony karikagyűrűre a középujján, nekem pedig csak arról szabad beszélnem önnel, grófnő. És egy cseppet sem reszketett hangja a felindulástól, mikor ezt kimondta. Oh, de bolond prózai ember volt. Nem tudom, nincs-e már azóta kitömve valami ritkaság gyűjteményben.